Recording in progress.
Tisztelettel köszöntöm a megjelent hallgatóságot, nézőket. A vételtechnikai szakosztály, a kábeltelevízió szakosztály és a Média Klub közös rendezvényén a mai napon, ahol Balla Éva kolléganőm fog előadást tartani az 5G broadcastról. Először is szeretném azért mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy aki még esetleg nem tagja a HTL-nek egyik szakosztályon sem, és szeretne részt venni, illetve értesítéseket kapni ezekről a rendezvényekről, akkor az a képernyő látható három e-mail cím bármelyikén, hogyha ezt jelzi, akkor fel tudjuk venni a levelező listánkra, és a következő időszakban már automatikusan megkapja majd az értesítéseket minden egyes eseményből. Ezeket az eseményeket ugye a megszokott gyakoriságunkkal általában hétetente tartjuk. Most a következő rendezvény október 27-én, tehát két hét múlva lesz, ahol az adat értékéről fog dr. Darabos Zoltán egy előadást tartani nekünk. És akkor térjünk rá a mai napnak a programjára. Én felkérem Balla Évát, hogy tartsa meg az előadását. Évi, légy szíves, kezdjél el akkor.
Köszönöm, szeretettel üdvözlök minden érdeklődőt. Már is hoztam a képernyőt. A témája az, hogy mire lehet jó az 5G broadcast, és szerintem már, hogyha címet megnézzük, érezhető belőle az óvatosság, tehát arra nem vállalkoztam volna, hogy olyan témában gondolkodjunk, hogy mire lesz jó, mert nagyon sok bennem is szerintem a szertározó lehetőségek vannak benne, de éppen ezért elég sok a bizonytalanság is. És igazából ez egy ilyen első előadásnak indul. Vélemények is tettek Európán innen és túl. Nekem az volt a célom, hogy vegyünk most mintát abból, hogy világszerte hol tart az 5G broadcast, hol járnak a tesztelésekkel, milyen feldolgozható vagy már feldolgozott eredmények vannak, és milyen folytatás látszódik. Valahonnan mégiscsak el kell indulni, ja, az 5G ennek a fő jellemzőit szerintem több előadás folyamán többen elmondták már. Itt igazából ami a lényeg, hogy a mai előadás szempontjából releváns az, hogy a spektrumok, az 5G-re kijelölt frekvenciatartományok közül a 700 MHz-es sáv alkalmas igazából az 5G broadcastra, mi a 700 MHz-esnek nevezett sáv. És amikor arról beszélünk, hogy 5G broadcast, akkor elsősorban erre a frekvenciasávra asszociálunk. Azért a kötelező köröknek is eleget tennék, ugye az 5G-vel, mint mobil kommunikációs rendszerrel szemben támasztott alkalmazási lehetőségek, illetve követelményeknek a háromszöge, illetve a követelményrendszere. Amit a szabályosítás során megfogalmaztak, ugye itt látszik a igen nagy adatsebesség, spektrumhatékonyság, igen nagy sebességű mobilitás, tehát most már az elvárás, hogy akár 500 km/h sebesség mellett is kiváló átvitelt tegyenek lehetővé, minimális késleltetés engedhető meg, az eszköz sűrűség adott területre vonatkozóan elképesztő, tehát egy 16-os nagyságrendű cél ugye az alacsony fogyasztás, tehát a hálózat energiafelhasználásának a csökkentése, legalábbis a korábbi hálózatokhoz képest, és igen, tehát az egy területre vonatkozó adatforgalmat definiálták még. A Verde Broadcast az akkor hogy lesz, hogy most mi is kell hozzá? Most akkor ez egy távközlési, vagy inkább egy műsorszóró rendszer lesz-e? Nézzük meg, hogy milyen okok indítatták azt, hogy ez a rendszer egyáltalán létrejön, illetve hogyan jött létre. A médiafogyasztásban most már jó ideje megváltoztak a fogyasztói szokások is, és a formátumok is. Tehát most már mindig mindent akarnak, másik irány. Tehát legyen nagy felbontás, legyen biztonságos, legyen lehetőség az élő sugárzásokra, legyen a közösségi médiának a szerepe, az nagyon megnőtt. Legyen interaktív, legyen on-demand és élő, de live, akár egy idejűleg, és az egész legyen személyre szabható. Tehát ezek nagyon sokféle irányból összetevődő igények, amivel egy standard, egy szintra tévéműsor szóró nem igazán tud könnyen mit kezdeni. Akkor ugye csökken a lineáris tévézésnek a népszerűsége, a streaming az pedig törekszik felfelé, és tehát már nem csak televízió készüléken szeretnének médiatartalmat fogyasztani a felhasználók, hanem új eszközök is megjelentek, mint például a tabletek, okostelefonok, és akár a hosszabb távon a VR szemüvegeket is ide lehet már sorolni, mint lehetséges eszköz médiafogyasztása. Ugyanakkor a mobilhálózatok üzemeltetői számára is léteznek kihívások. Például, hogy a mobil videó iránti igény az hihetetlen mértékben növekszik, és már nem is feltétlenül az az irány, hogy sokan szeretnének egyidejűleg nézni egy adott videótartalmat, hanem ugye mindenki most már a saját kis videóit elkészíti, vagy azt mondja, hogy egy közösségi médián, hogy élőben, ugye élőadásban van most már ez egy létező funkció a legnagyobb közösségi oldalon is, de valóban ott van még az élő események, tehát mint egy futball mérkőzés, egy forma, egy óriási koncert, aminek ahol a jelenlét, illetve a forgalom az megnövekedhet, és a felhasználók már bármikor el szeretnének kérni bármilyen tartalmat, és hogyha nincs QR definiálva a rendszerben, akkor adott esetben rossz felhasználói élménnyel találják szembe magukat, és ez például a szolgáltatóval kötik össze, vagy a szolgáltatóhoz kötik, és hát ez meg a szolgáltató számára nem egy pozitív jelenség. És erre a két irányból, a két különböző szereplő számára érkező eltérő kihívások számára nyújtana lehetőséget az 5G broadcast. nézzük meg, hogy ezzel szemben milyen, tehát hogy hol tart a szabályosítás, milyen követelményet fogalmaztak meg ezzel a rendszerrel szemben. Tehát a hivatalos megnevezés az FTD 5G Terrestrial Broadcasting, tehát amikor azt mondjuk, hogy 5G broadcast, akkor erre a rendszerre gondolunk. Ez egy FGPP által tervezett és szabályosított rendszer. A FGPP-ről szerintem a hallgatóságnak nem kell elmondani, hogy a globális mobilkommunikációs szabványok bevezetéséért felelős, tehát nem a műsor szórás világából érkezett ez az irány, vagy ez a szabvány. Itt néhány rendszerkövetelményt, illetve jellemzőt felsoroltam. A rendszernek támogatnia kell a csakvételi üzemmódot, és az ingyenes vételt. Ez ugye úgy adódik, hogy a webbroadcaston keresztül sugárzott média tartalomnak. Bocsánat, csak attól, hogy felbukkan a szerepetés. De csak azt, hogy a felhasználók látják, amit én itt teszek. Remélem, hogy eddig is így volt.
Igen.
Na, tehát, hogy a csak vételi módot lehetővé kell tenni, és ez egyben ingyenes vételt is jelent, tehát egy mobil eszközzel is, mobil szolgáltatóhoz köthető előfizetés nélkül is alkalmasnak kell lenni a készüléknek az 5G broadcast adásoknak a vételére, ugyanakkor lehetőséget kell teremteni kódolt szolgáltatásoknak a sugárzására, amit ugye ilyen autentikációs mechanizmusokkal tudnak kezelni. Aztán e-frekvenciás hálózatok kiépítésére alkalmasnak kell lenni a rendszernek, kihordozható és mobilvételre tervezhetőnek kell lenni. Szolgáltató határozhatja meg a quality of service, és könnyű dizájn és a könnyű integrálhatóság. Ez szintén egy ilyen alapfeltétel, mind a tartalom szolgáltatói, tehát a műsor előállítói oldalon, mint pedig a készülékek oldalán, a vevő oldalon. Néhány jellemző még ebben a 700 MHz-es sávban a felsorolt csatorna sávszélességeket támogatja a rendszer, 1,4, 3, 5, 10, 15, illetve 20 MHz. A 6, 7 és a 8 MHz-es sávszélesség az egyelőre tárgyalás alatt van. UFD-met alkalmaz a rendszer, 40 millisekundumonként tartalmaz szinkronjelet és service information-t, a középfekvenciája frekvenciája pedig 100 kHz többszöröse lehet, és még egyszer a sávszélességek elnézést duplikálva volt. Itt egy ábrát emeltem ki az IFT-nek az egyik előadásából. Szintén néhány ilyen paraméterrel, itt a két rövidítést a következő ilyen majd fel fogom oldani. Hát aki tehát igazából az ötli broadcastban itt a továbbiakban is ezek a rövidítések valószínűleg gyakran elő fognak fordulni. De egyik legfontosabb, amivel még így összefüggésbe lehet hozni az ötli broadcastot, ez az FMGMS, a Father Evolved Multimedia Broadcast Multicast System. A másik pedig az ROM, amit már említettem, a csak vételi mód. Tehát mondjuk egy mobil eszköz és a szolgáltatás között nincs szükség előfizetésre. Aztán az FTA, ugye az, hogy ingyenes szolgáltatásról van szó, az előző ábrából pedig a CIS, ez a cella, a pozíciós alkeret, és az MBS, aztán az pedig maga az adat. Tehát ha visszamegyünk, akkor ez a tiszta, tehát a hasznos adatoknak a bevételére vonatkozó paraméterek, ez pedig a service információkra. És van még egy fontos rövidítés, ezt is előszeretettel alkalmazzák a 5G broadcasttal kapcsolatos cikkekben, előadásokban, a HPHT, High Power, High Tower. Ugye ez gyakorlatilag a nagy teljesítményű adóberendezéseket jelenti, amelyeknek az infrastruktúrája az többnyire akár az országban, akár máshol is a hegyek tetején található, tehát ezek a nagy TV-tornyok, ahol nagy teljesítményű adóberendezések vannak, tehát ez egy kategória itt a infrastruktúra megnevezésében, amit az ők itt alkalmaznak. és akkor ebből számoltatható majd a többi is az LPL-t, illetve az MTMT, mint kis teljesítményű, illetve közép teljesítményű és magasságú infrastruktúra. A szabványosításnak néhány lépését foglaltam össze ezen a dián, ami igazán érdekes az igazából az, hogy tehát tulajdonképpen a multimédiás tartalmak mobil hálózaton való továbbítására már korábbi verziójú 3GPP szabályok is létettek. Igazából amire már rá lehet mondani, hogy őrgé broadcast, az a 14-es kiadástól kezdődik, ahol már szerepel az FMVMS, illetve az előző rövidítések, ugye, hogy lehetővé tegyék az egyirányú vételt és ingyenesen hozzáférhető legyen, illetve a jelenleg a 16-os kiadásnál tartunk, ahol már valóban 5G broadcast néven nevezik a rendszert, és továbbá még az 5G média streaminget vették még bele, számos egyéb témával együtt. És a 17-es kiadásba fog majd várhatóan belekerülni a 6-7-8 MHz-es csatornasáv szélességet. Még egyszer az FMVMS, elnézést. Itt érzek némi ellentmondást a források között, mert már a 14-ben is így nevezték. Vannak, akik úgy írják, hogy majd a 17-ben fogják ezt bevezetni. A Rudes volt elég sok kísérletben benne volt, és ők már tehát még a 16-os megjelenés előtt is a FMVMS-nek nevezték, tehát feltételezem, hogy már akkor a 14-től ez így van. És hát további kodekek fognak megjelenni, és még több elem az OG Media Streaming irányába. Itt két fedlapot jelentettem meg ezen az oldalon, az egyik maga az OG Broadcast-nak a 3GPP szabványa, illetve a 16-os kiadást vett át, hogy azt került be az ECI szabványba. Tehát egy nagyon-nagyon leegyszerűsített rendszertechnika. Igyekeztem a legegyszerűbbet megtalálni, vagy megkeresni. Ez igazából a lineáris TV rádió tartalom egy összidózhat hálózaton. Ugye az adó berendezésről kisugárzódik, ez egy egyirányú kapcsolat, számos eszköztípuson megjeleníthető, viszont az eszközök az 5G hálózaton keresztül, mobilhálózaton keresztül a tartalom szolgáltatóval kapcsolatban állhatnak, és ilyen módon akár onnan tartalmakhoz is hozzáférhetnek. Néhány szó a gyártókról. A jelenleg zajló kísérleteknél igazából a Rodesport megkerülhetetlen, azt lehet mondani. Ők szállították az adóberendezést, ami a képen látható THU9 EVO elnevezésű adóberendezés, illetve fejlesztettek egy ilyen all-in-one fejállomást, amiből a multimédiás adatokat a megfelelő profilnak profil szerint kiadják az adó felé. A katánynak jelentős szerepe van az antennák terén. Az egyik kísérletnél alkalmazták a cirkuláris polarizációjú antennát, és ezzel azért tettek szeretném a tapasztalatra, valamint nekik egy analizátoruk is van a kísérletek során az eredményeknek a kiértékelésére. Belőkészülékeknek pedig vagy 5G-képes mobiltelefonokat alkalmaztak, vagy pedig saját fejlesztésű vevőket alkalmaztak ezekhez a projektekhez, amelyek keretében a tesztek zajlottak. Milyen tesztek voltak eddig, vagy vannak igazából a világban, hát honnan lehet informálódni, hát többnyire mondjuk létező ilyen munkacsoportokból. Én például az EBU-nál kerestem először, az EBU listát nem is helyeztem el ide, mert az még egy évekkel ezelőtti lista volt. Annyi az érdekesség, hogy ahhoz képest, amit itt például az Örgémag listában megjelentettem, hogy a skandináv országok jobban jelen voltak, illetve még Franciaország is elkezdett tesztelni, tehát műsorszórást mobilhálózaton. Most ami két információforrás van, és most aktuálisnak tekinthető, létezik egy 5G Mag, egy Media Action Group nevű csoport, tulajdonképpen hasonló, mint mondjuk a DRM konzorcium, vagy a World Up Forum, tehát hogy szabad, hogy lehet hozzájuk csatlakozni, és segítik egymás munkáját. És ennek a szervezetnek a honlapján van elég sok információ a kísérletekről. Az 5G Magnál két nagy csoportra bontották a teszteket, az egyik az a műsor előállításnál alkalmazott 5G-s tesztek, a másik pedig a műsor terjesztésnél, tehát a distribution-nél alkalmazott tesztek. Én ide csak az utóbbi csoportot soroltam fel, hogy Németország vesz rajta részt a MediaTube és a 5G Today projektekkel, Nagy-Britanniának létezik egy 5G Rural First projektje, Spanyolországban, Barcelonában van szintén 5G broadcast. Olaszországban több is van, és ott például a 5G Tools, ott ilyen múzeumok szerepelnek ott a tervben, és ők például mind a két csoportban benne vannak, tehát a tartalom előállításnál is, és a szóikosztásnál is, akkor Ausztriában létezik, és hát még érdekes, hogy ugye eddig az én nagy részt Európán belül mozogtunk, hogy ugyanezen az oldalon van egy kolumbiai teszt is, lehet volna így olvasni. És egy másik információforrás pedig a Rodeschwarznak a térképe, ahol az érdeklődést, illetve az éppen futó teszteket jelenítik meg. Én nem egy az egyben emeltem be a Rodeschwarznak a hiáját, de azért látszik, hogy itt azért több ország szerepel, mint a Media Action Group felsorolásában, és térképen elhelyezve nagyjából így néz ki. Tehát azért inkább több van Európában, de azért van Európán kívül is, ami futókísérletnek tekinthető. Hát nézzük meg kicsit közelebbről, viszont még ennél a térképnél nézzük meg, hogy mi van ott, ahol nincs. Hát USA, Kanada ugye nem szerepel ebben a térképen, ahogy Ausztrália sem. Igazából az FCC, ugye az USA-nak a frekvencia hatósága, az nem olyan régen kezdett el foglalkozni az ATSC-nek a mobilhálózatokon történő továbbításával. Ez még egy nagyon kezdeti fázis, én itt nem találtam az USA-ban ilyen érdemi mozgolódást, ami az 5G broadcast irányába zajlana. Japánban úgy szintén, tehát ott 2021 júliusi hír volt, hogy most már az egyik TV az elérhető lesz 5G hálózaton, de ez egy 5G mobilhálózat, ami nem egyenlő az 5G broadcasttal, tehát feltételezem, hogy nem ott, tehát hogy Japán sem ennyire az 5G broadcast irányába fog elmozdulni. És Ausztráliában is zajlott teszt 2019 környékén, ott a tesznek a tárgya az volt, hogy egy ilyen tengerparton 360 fokos panorámába adtak tulajdonképpen kameraképet, de tulajdonképpen itt is csak az indulásról lehetett olvasni, hogy lezárták, hogy zárták el, mi lett a kimenetele, mi a kifutás, igazából nem találtam információt. Hát ugye Ázsia az ott van, Kínában zajlott teszt, zajlik. A China Broadcasting Network a fő üzemeltető, ők tagjai az AIB csoportnak, az Advanced Interactive Broadcastingnak. Ők egy műsorszoró, tehát műsorszórásban vagy bármilyen tartalom előállításban érintett szervezetekből álló munkacsoport. Ők elfogadták a CGPT és az ETI szabványokat Kínában, nem hogy elfogadták, hanem nagyon aktívak voltak a szabványosítás folyamatában. Felhatóan régóta, tehát most már két éve van teszt. Egy 3 Ruda svarcadóból álló frekvenciás hálózatot üzemeltetnek. A mindegyik adó 1 kW-os teljesítményű, és egy olyan háromszög csücsanyhez kennek el, amelyek egymástól 12-10, illetve 13 km távolságra helyezkednek el. Pekingben zajlik, összevehetes csatorna sávszélességgel, a vizsgálat tárgya pedig a 70 km/h sebességgel történő mobilvétel közbeni vizsgálat volt, illetve a tetői hordozható is. Hát a mobilvételre azt találták, hogy ugye a városközponttól egy olyan 55 km-re még jónak találták a vételt ezzel a hálózattal. Ígéretesnek írták le a tesztnek a műszaki eredményeit, de egy ilyen kérdés-válasz szekcióban, amikor megkérdezték a szóvivőjüket, hogy mi a terv a folytatása, nincs semmiféle elképzelés, vagy ilyen időütemezés, vagy terv arra, hogy meg is valósítsák üzemelő szolgáltatásnak ezt az 5G broadcastot, vagy hogy szélesebb körben bevezessék. És megemlítettem még itt az Ázsiáról szóló ilyen Japánt, de Japán is az a kategória, ahol nincs semmire kíváncsiak vagyunk, hogy miért nincsenek rajta például a Rolesosnak a térképén. Tehát ott is igazából csak engedélyezték ezt a tévében, ugye ez nem broadcast, mint ahogy említettem. Akkor vagyunk egy kicsit közelebb, nézzük meg, hogy Európában mi a helyzet. Hát jelenleg ugye a felsorolt országokban zajlik bármiféle 5G broadcastos teszt, és hát én kettőt szeretnék így kiemelni. Németországot, illetve Ausztriát. Németországban is több projekt zajlik, ugye, ahogy az előbb említettem, volt a Media Today és a másik a 5G Today. A 5G Today, ez egy Bajorországban zajló teszt, és ez már mint projekt lefutott. Hivatalosan 2017 júliustól 19 októberig tartott, és amikor befejezték, akkor a projektet vezénylő IRT Institut für Rundfunktechnik egy ilyen záró előadás sorozatot rendezett belőle a székházában. Hát ugye egy ilyen projekt az soha nem egy egyszereplős művelet. Az alábbi partnerek vettek részt benne, hogy az IRT volt maga a projekt koordinátor, illetve végezték az előzetes számításokat. A tartalmat a Bayerischer Rundfunk szolgáltatta, az adóberendezés természetesen a Rohrespárt, a Katányit alkalmazta a cirkuláris polarizációjú antennáját, és a spektrumkoordinációs és engedélyeztetési ügyekben pedig még egy szolgáltató az autó, tehát a telefonika át még közelműködésben. A két adóberendezés közül az egyik csak térképen látható volt, Ismaninnál helyezkedik el, a másik pedig, amit a térképen nincs megjelenítve, az a Wendelsteini telephely, az egy nagy teljesítményadóknak, DVD-t adóknak is otthont adó telephely. 10 kW-os a rendesztányi adóberendezés, 8 kW-os a Ismaningi, 5 MHz-es csatorna sávszélességgel dolgoztak, a két adó 64 km-es távolságban található egymástól. Szintén volt tehát az autóban, tehát egy autó haladási sebességével vizsgált mobilméréseket végeztek, illetve a stacionárius mérések, ez a kültéri hordozható és mondjuk a sét a közbeni kültéri mobil vétel, leginkább így lehetne definiálni. Ugyanazt, hogy ugyanarra jutottak, hogy az adóktól nagy távolságban is meglehetősen jó a vétel, és ebben szerepe volt annak is, hogy a Katrine ezt a cirkuláris polarizációi antennáját alkalmazták. Ezt szintén ebből az IRT és záró előadás sorozatból emeltem ki ezt a hiát, talán nem bánják a Katrine-os kollégát. És volt még a kőtéri hordozható mérésekhez egy érdekes mérőkocsi, szó szerint kocsi, egy gyerekkocsiba építették be magát a mérőrendszer, itt az alsó tárolóban van a maga az akkumulátor, a kocsi terében a maga az RF nevű, és van a mondtam is valahol. Tehát ezzel tudták rögzíteni a közérítés során a jelzai viszont. Illetve az alapján értékelték ki a paramétereket. És ezen még közelebb eső országban, Ausztriában is volt hasonló kísérlet. Hát ott szintén egy szereplős volt. A tévé és rádió is megtalálható már az osztrák kísérletben, és a projektben még az egyetem is részt vett szintén, tehát azért ezeknél a méréseknél, különösen a webi oldalon azért jó, hogyha van egy ilyen fejlesztői környezet. Úgyhogy két adós eseményről van szó. Ott a megjelölőket olyan antennát használták, ami vertikális polarizációjú volt, igen, és akkor az egyszer sávban volt. Ez a kísérlet. Itt látható néhány adat, amit a projektnek az áradokumentumában tüntettek fel. És a mobil vétel vizsgálatára, illetve a pultéri hordozható vétel vizsgálatára alkalmazott járművek láthatók, pedig inkább egy, nem is tudom, egy tagjátos autóra, hogy a kocsira hasonlít. És miután szembesültek a projekt során azzal, hogy szűk keresztmetszet igazából a vevő, tehát hogy nem lehetett például szerintem egy olyat megvalósítani, hogy nagy számú fogyasztói vevőt kiadni, és akkor tehát a valós vételi körülmények közül vételi paramétereket, vagy a minőségi paraméterekkel gyűjteni. Ezért belekezdtek egy saját fejlesztésű nevű kialakításába. Jelenleg úgy hívják, hogy a világ legkisebb nyílt forrás kódú 5G broadcast vevője, és erre egy projekt is létezik. Arra vonatkozóan én nem találtam információt, hogy ebből hány darab érhető el, illetve kereskedelmi forgalomban kapható, és feltételezem, hogy még nem. És ezeknél a kísérleteknél igazából meglévő médiatartalmakat sugároztak ki, tehát meglévő televíziócsatornát, illetve rádiócsatornát, vagy kettőt együtt például az osztrák kísérletben. De az 5G broadcastra azért vannak további alkalmazási lehetőségek, amikkel legalábbis elméleti szinten gondolkodnak a gyártók, szolgáltatók. Hát mindenképpen megmarad a nagy létszámú élő események közvetítése, ahol létjogosultsága van az 5G broadcastnak. Van egy ilyen terv, hogy közlekedési eszközök vezene, ugye most már az egyre modernebb autókban is egyre modernebb ilyen multimédiás eszközök kerülnek be. Ezeket is valamilyen
módon... A meeting az elhagyod a meetingre, nem?
Most.
Tehát egyre komplexebb multimédiás vagy autóinzik az autóba. Ezeknek a szoftver update-jeit is elképzelhetőnek tartják, hogy egy ilyen egyirányú rendszeren keresztül küldik rá az eszközökre, és nem az adathálózat, tehát nem úgy a hálózat forgalmát terhelik ezekkel. Aztán, ami nem egy új dolog, mégis az a jelenlegi műsorrendszered is létezik, a katasztrófa védelmi szolgáltatás, veszélyhelyzetjelzés, időjárási adatok küldése. A hozható egészségügyi eszközöknek szintén az update-jei, tehát úgy tűnik, hogy nem is feltétlenül a hasznos adat vagy a szolgáltatás szempontjából hasznos adatnak a továbbítására tervezik alkalmazni ezt a rendszert, hanem bejön mellé az is, hogy a szoftveréket is és az egyéb broadcaston keresztül küldjék le az eszközökre. És ja, mint már korábban említettem, hogy akár a VR szemüvegre is úgy lehet tekinteni, mint diszplére, ami videótartalmat vár. Az e-sportban látnak még lehetőséget, és még jó néhány területen, mint a ritkán lakott településeken, e-learning célokra, az elmezőgazdaság, az most egy ilyen feltörekvő terület, amennyire látjuk, illetve az előre feltöltött tartalommal működő videó on demand is egy lehetőség. Azért a számos lehetőség itt a rendszereknél ugye azért kérdéseket is felvet. Azt láttuk, hogy szinte mindenhol volt mobil szolgáltató is, illetve műsorszóró is, tehát hogy fog kinézni azért egy üzleti modell. Itt most a kísérletekben nyilván volt erre egy koordinátor, aki lehet, hogy független volt mindkettőtől, de hogy vajon, hogy fog egy kereskedelmi szolgáltatásnál ezt kinézni. Melyik félnek mennyit kell beruháznia, hogy fog alakulni a megtérülés, a szabályozás mennyire tudja követni vagy elébe menni ezeknek a folyamatoknak. A fogyasztói oldalon pedig felmerül ugye a telefonok ügyképessége. Hát most még ugye azt hangzik el, hogy jó, hát nagyon gyorsan elterjednek, és hogy a csipek tömeggyártása nem lesz probléma. Kérdés, hogy ami ma kijön egy ügyképes telefon, abban a tartalmazza a 700 MHz-es sávot is. Aztán tehát, hogy alkalmas-e a készülék annak a sávnak a vételére, és vagy majd az egy későbbi, tehát egy másik képes, vagy egy firmware upgrade. Tehát ez megint egy szerintem nem teljesen körüljárt kérdéskör. Frekvencia felhasználási szempontok merülhetnek még fel, hogy most arra az adott sávra akkor kinek kell majd pályáznia. És hát természetesen ugye, ami a követelményekben is meg van fogalmazva, hogy minél kisebb legyen az energiafogyasztás, és hogy az egész rendszer fenntartható legyen. Hát nem tudom, én még nem láttam más mellékéve ilyen energiafogyasztási számításokat, de lehet, hogy felvetne azért kérdéseket. És akkor néhány véleményt kiemeltem még, ami így elhangzott, vagy olvasható volt valahol. Egy interjúban hangzott el, hogy az lesz a nagy előnye az 5G broadcastnak, hogy jelenleg van TV, digitális tévére, ugye USB-DC, DVB-T2, de hogy ez nem világszabvány, és hogy majd ez az 5G broadcast, ez valóban az lesz. Aztán a hatékonyság egyik kérdések, ott az energiafogyasztás, tehát a sugárzás kibocsátás hatékonyságra vonatkozott így a kérdés. Létezik olyan szakértő, akik szerint nem lehet egyértelműen összehasonlítani, de van olyan mutató, egy ilyen hatékonysági mutató, amiben az 5G broadcast jobbnak mutatkozik a DVB-T2-nél. A részleteket nem árult el. Akkor ez is egy vélemény, de igazából kérdés is, amit már az előbb említettem, hogy mennyire lesz majd arányban műsorszóró és a mobil szolgáltató cégek beruházása és a profitnak a megosztása, ha a sor kerül mondjuk egy előtti broadcast rendszernek a kiépítésére, létezik. Ez is egy kicsit hangzott, hogy létezik olyan üzleti modell, amely szerint egyensúlyban lesz. Ami egy vélemény még, hogy a HPHT infrastruktúra ritkán lakott területeken gazdaságos lett. Ez is olyan, hogy azt még esete válogatja, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. És számomra azért egy kicsit elgondolkodtató volt, hogy mind a mellett, hogy Kína nagyon jó eredményeket tudott letenni, a szabályosító szervezetek felé is, akiknek a munkájában aktívan részt vesz, hogy semmiféle elképzelésük nincs arról, hogy mik a tervek, akár középtávon. És hát hogyan tovább? a kérdésekből és a véleményekből is igazából csak további kérdések adódnak. Ez egy összefoglalásnak is tekinthető, hogy igen, változnak a fogyasztói szokások, igen, csökken a lineáris médiafogyasztás, mi az igény a streamingre, mi az igény az on-demandra. De például ez egy érdekes információ volt nekem, hogy a Facebook is érdeklődik az 5G broadcast iránt, ez egy konferencián hangzott el. Továbbra is igaz, hogy a megnéző számú élő események, koncertek, sportközvetítéseknél az egyszerre nagy számú felhasználó kiszolgálására azért mindig lesz igény, erre egy jó alapot fogadni az 5G broadcast. Kiemeltem ide egy Qualcomm predikciót szerintük 2024-re a mobil adatforgalom 75%-át a multimédia fogja kitenni, tehát videók, és ez nem mutattam már, hogy nem is feltétlenül egy hivatalos tartalomszolgáltatónak a videója lesz, hanem hogy az egyéni felhasználóknak a videói, és a Qualcomm-nak a becslése szerint a mobil adatok 21%-a 2024-ben már 5G hálózaton fog megjelenni. Az biztos, hogy a továbbiakban lehet ezt számítani, hogy további elemek szabályosítására kerül sor. Ugye a 17-18-19-edik nem tudjuk hányadik kiadásig fog még eljutni a 3GPP szabvány. Ennek az említett 5G mag munkacsoportnak már vannak javaslatai a 18. kiadáshoz. De valóban még egy kérdés, hogy lesz-e valóban világszabvány. Én most úgy látom, hogy a tesztek, ha folyamatban is vannak, azért van, ami már 2019-ben elkezdődött, tehát két éve már zajlanak, és nem annyira gyors a reagálás a tesztekre, még akkor sem, hogyha kedvező az eredmény. És a generációk meg nagyjából ugye 10 évente váltják egymást, tehát hogyha azt mondjuk, hogy most van mondjuk itt az 5G-nek az ideje, és mondjuk 10 év múlva számítunk majd a 6G-nek az elterjedésére, akkor ez alatt az idő alatt ki tudja futni magát az 5G broadcast, vagy elveszik, mert a maga a mobilhálózat része annyira erős lesz, hogy nem lesz téma egyszerűen, hogy ilyen adatforgalmat elviseljen. Úgyhogy én nagyjából ennyit szerettem volna így első körben összefoglalni. Remélem egyszer majd válaszokat is, vagy a továbbiakban inkább válaszokat fogunk kapni majd ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen, Éva, igazán érdekes előadást volt. Szeretném megkérdezni a hallgatóságot, hogy kérdés valaki részéről felmerült-e ebben a témakörben.
Solig Gyuri vagyok, ha megengeditek, egy kérdést tenni fel. Éva, ahogy elnézsük, elején nem voltam itt a prezentációnak, úgyhogy lehet, hogy elmondtad, de engem érdekelne, ha nem szarsz, akkor ismét. És kérdem, hogy mekkora bizsebesség áll rendelkezésre az 5G broadcastnál így összesen, és mi várható, hogy ebből mennyit fognak használni a szolgáltatók?
Ezt én nem mondtam el, mivel egy kis paraméter szeteket lehet állítani, nincs így egyértelműen egy adott szám, hogy mekkora lesz a bitrét. Az egyik kísérletben láttam, hogy egy H265-tel kódolt videót 3192 szekundummal vittek át. Tehát ez egy tervben elhangzott adat.
Gyakorlatilag egy HD minőséget jelent akkor.
És ebből hány ilyen streamet vagy csatornát lehet bepakolni a sávba?
Mivel többféle csatorna sávszélesség választható, ezt majd azt fogja meghatározni.
Uh-huh. milyen sugalmasság van itt jelen, azaz, hogy milyen típusú forgalomra mennyit használnak fel, mondjuk a 700 meg a 700-es sávban a szolgáltatók gépbroadcastra, vagy egyéb szolgáltatásra, ha jól látom.
Igen, igen. És még azt nem vettem fel ide a szlájdokra, de szintén egy ilyen konferencia beszélgetésen hangzott el, hogy és mi a helyzet ugye a rádióval. Azt mondták, hogy igen, az 5G broadcaston keresztül lehet csak audio tartalmat is továbbítani, ez nem technológiai kérdés. Ezért azt mondom, hogy inkább a videós multimédiás tartalmakra lesz igény a közeljövőben. Ez az a rendszerem.
Részemről nem annyira kérdésünk, tényleg inkább csak hogy is nem két gondolat vagy megjegyzés, ami így felmerült bennem, ami az egésznek a létét, hát nem egy kérdőjelezi, de legalábbis kétséges, itt ezt teszi mindenképp, hogy te is felvetetted a végén, hogy fene tudja, hogy addig, amire ez kialakul szabványá válik, hogy addig a valóban kell ez a mobilosoknak. Ugye azért az látszik, hogy a mobilos világ elég erős lobby erővel bír folyamatosan, és elég sok mindent el tudtak már gyűrni, és a saját elveik alapján mentek tovább. Két dolog ehhez még, ami esetleg még az ő dolgaikat egy kicsit erősíti és ráadásul ugye erősítheti. Az egyik az, amit hallottam műszaki kollégától, elég szomos kollégától, vagy még akármilyen kollégától fontosabban, a múltkoriban, az az, hogy eleve a broadcast jellegű tartalmakat nem igazán preferálják, számos műszaki problémát vetett fel az ő hálózataikban. Egyébként a vezetékes hálózatokban sem annyira egyszerű a kérdés, tehát ott ugye az a probléma előjön. Tehát emiatt a broadcastot ők nem is nagyon preferálják, inkább megpróbálják megoldani ezeket a kérdéseket, úgyhogy kellő mennyiségű sávszélességet biztosítanak, hogy a sok ezer, sok tízezer, sok százer egyidejű felhasználót is ki lehessen szolgálni unicast módon. Ez egyik, a másik meg, ami a kicsit elindult azért a világ, vagy készülődik a világ pontosabban arra, hogy ez a úgynevezett targeted advertisement működjön, tehát ahol személyre szabott tartalmak vannak, ugye ez eleve feltételezi már akkor azt, hogy unicast módon, nem broadcast módon menjenek az információk, úgyhogy ez a kettő, mind a kettő olyan dolog, ami kicsit ellene hat ennek a történetnek. Ettől függetlenül a magam részéről, mint műsorszorásra foglalkozó ember, én nagyon-nagyon támogatom, meg támogatnám azt, hogy legyen jövője a műsorszorásnak valamilyen módon, akár így is. Aztán ugye mit hoz majd az igazából a jövő 5-10 év múlva, az egy nagyon nagy kérdés számomra.
Jó. A multitaskot nem betegedted?
Megismételnék, bocsánat, nem hallottam.
A multitaskot nem betegedted, mint továbbítási lehetőség? Ugye pont a broadcastnak a kiszöbölésére szokták ezt alkalmazni, mert ugye a broadcastot az egyetlen, hogy ez nem csak hálózat szereti, ha lehet, akkor mellőzi.
Nem tudom, hogy miért, de valamiért nem vetődött fel, ezt nem, erről nem beszélgettem az érintett úri emberrel.
Van egy kérdés.